Erős várom Istenünk! Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünkön Eke énekes könyvünk 272-es számú énekét énekeljük első énekként. 272-es ének az Eke énekes könyvön. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Mai Isten tiszteletünkön az 52-es számú éneket énekeljük liturgia énekként, Eke énekes könyv 52-es számú énekét.
Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodálatosan cselekedett. Az Úr megmutatta váltságát a népek előtt, feltárta igazságát, megemlékezett kegyelméről és hűségéről, látták a föld határai, mind a mi Istenünk üdvösségét. Dicsérni és éneket zengeni. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim. Isten szín előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Bűnbánattal vallom, mennyi Atyám, hogy háladás helyett gyakran nyílik szám panaszra, pedig tele van a világ, és az egész élet Atyai jóságod jeleivel. Adj nekem hálás szívet, hogy boldogan meg magasztaljam jóságodat az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Amen.
Oh, my God.
Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Imádkozzunk. Mindenható Isten, vezess egyetértésre híveidet, hogy szeressük, amit parancsolsz, és kívánjuk, amit ígérsz. Szívünk pedig annál találja nyugalmat, akinél igazi örömök vannak az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szent Lelked él és uralkodik örökkön örökké. Amen.
Amen.
Most pedig hallgassa meg a keresztény gyülekezet a mai vasárnapra rendelt szentigét, amelyet megírva találunk János evangéliumában, a 16. fejezetben, a 16. verstől, az 5. verstől a 16. versig a következőképpen. Kezdettől fogva azért nem mondtam nektek, mert veletek voltam, de most elmegyek ahhoz, aki elküldött engem, és közületek senki sem kérdi tőlem, hova még. Mivel ezeket mondom nektek, szomorúság tölti el a szíveteket. Én azonban az igazságot mondom nektek. Jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Az igazság az, hogy én az Atyához megyek, és többé nem láttok engem. Az ítélet pedig az, hogy e világ fejedelme megítéltetett. Még sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni. Amikor azonban eljön ő, az igazság lelke, elvezet titeket a teljes igazságra. Mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Ő engem fog dicsőíteni, mert ez enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Mindaz, ami az Atyámé, az enyém, mert ezért mondom, hogy az enyémből merít, és ezt jelenti ki nektek. Egy kis idő még, és nem láttok engem, de ismét egy kis idő, és megláttok engem. Most pedig magasztaljuk tovább a Szent Háromság egy igaz Isten. Mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Tartották a poklokra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, első vasárnap lévén köszöntjük az elmúlt hónapban születetteket, de mivel ez a vasárnap egyben az anyák napja is, szeretnénk köszönteni az anyákat is egyben. Meg hát keresztelő is van itt, akkor köszöntjük az újszülöttet, meg az anyát is, és természetesen minden anyát, keresztanyát, akik gyerekekkel foglalkoznak, foglalkoztak, szeretnénk köszönteni ezen a mai napon. És vannak közöttünk Káposztásmegyeri fiatalok is, akik a református gyülekezetből eljöttek ide hozzánk, és tegnap tartottak Görögszálláson missziói napot. Ők is beszeretnének számolni, honnan jöttek és kik ők. Először hallgassuk meg most a születésnapos és az anyáknapi köszöntést a Görögszállási cigány misszió szolgálatával. Parancsoljuk!
Amen.
én akkor az anyák napjára szeretnék egy verset elolvasni. Fogadja minden édesanyám sok szeretettel. Köszönöm Istenem az édesanyámat, amíg ő él, nem ér semmi bánat. Körülvesz vigasztaló szóval, áldó szeretettel. Éjjel-nappal dolgozni nem rested. Áldó teste, lelke, csak én értettem párad. Köszönöm Istenem az édesanyámat. Köszönöm a lelkét, melyből reggel este imádság száll hozzád. Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban. Itt a földön senki sem szerethet jobban. Köszönöm a szemét, amelyből jóság árad. Istenem, köszönöm az édesanyámat. Te tudod, Istenem, milyen sok az árva, aki oltalmadat, vigaszodat várja. Leborulva kérlek, gondod legyen rájuk, hisz nekik nincs édesanyukájuk. Vigasztald meg őket, áldó kegyelmeddel, nagy-nagy bánatukat takard el. Áld meg édesanyám járását, kelését. Áld meg könyvhullását, áld meg szenvedését. Áld meg imádságát, melyben el nem fárad. Áld meg két kezeddel az édesanyámat. Halld meg Istenem legbuzgóbb imámat. Köszönöm, köszönöm az édesanyámat.
Köszönjük szépen a szolgálatot, kérem álljanak fel, akik az elmúlt hónapban születtek, hadd köszöntsük őket. Hát akik április hónapban születtek, azok álljanak fel bátran. szeretnék köszönteni őket. Istenünk gazdag áldását kívánjuk a kedves testvérek életére. És kérjük, fogadják szeretettel gyülekezetünk ajándékát. Az áprilisban születetteket szeretettel köszöntjük. És kérem a Káposztás megyeri testvéreket, hogy köszöntés erejéig akkor jöjjenek ki.
Sok szeretettel köszöntjük a gyülekezetet, és hagyjuk el, hogy mi már tegnap is ünnepeltünk, ugye ma, amikor vasárnapot ünnepünk, akkor nem csak az Úr Jézus feltámadására emlékszünk, hanem ahogy elmondta nagy tiszteletű úr, hogy most ünnepeljük a születésnaposokat, édesanyákat, és a tegnapi napon igazából azt a hitet ünnepeltük, amit az Úr Jézus személyválogatás nélkül bárkinek tud adni, és bárkinek örömmel ad. És ünnepeltük egyben azt a szabadítást is, amiről azt írja, azt mondja az Úr Jézus, és ez benne van a Lukács evangéliumában, hogy az egész mennyben örvendezés van, mindössze attól, hogyha egy bűnös ember megtér. Ezt a szabadítást ünnepeltük, és erről szeretnénk egy éneket énekelni.
Ide is van. Káposztás Nagyeri Református Egyházközség ifjúsági küldöttsége jelentkeztünk. Mi is jártunk már nálunk egyébként, amikor volt egy országos szervezésű cigány missziói találkozó református egyházban, akkor bennünket is meghívtak, és ott voltunk együtt. És természetesen a nemzetközi ifjúsági csapattal, akit Jenszék szerveznek Dániából, Káposztás Nagyeri ifjúság közül is sokan megfordultak már itt, ismerős arcként köszöntve őket, és nem csak ők, hanem a gyülekezetből mások is jártak itt. Tehát alapvetően mondhatjuk, hogy eleven kapcsolat van a két gyülekezet között. Köszönjük, hogy itt voltatok, szolgáltatok. Sok áldást kívánunk erre a hétvégére nektek, hogy vigyetek bőséggel abból, amit adtatok erre felé. Isten tiszteletünket a 437-es számú énekünkkel folytassuk. Eke énekes könyvünk 437-es énekét énekeljük.
Thank you.
kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk igehirdetési alapigéjét, úgyhogy írva találjuk Ézsaiás könyvében, annak 12. fejezetében, az első 6 versben a következőképpen. Isten igényt tehát Ézsaiás könyvéből olvasom, a 12. fejezet első versétől. Így szól Isten igéje. Azon a napon ezt mondod majd. Hálát adok neked, Uram, mert bár haragudtál rám, elmúlt haragod, és megvigasztaltál. Íme, Isten az én szabadítóm. Bízom és nem rettegek, mert erőm és énekem az Úr. Megszabadított engem. Örvendezve fogtok vizet meríteni a szabadulás forrásából. Azon a napon ezt mondjátok majd. Adjatok hálát az Úrnak, hirdessétek nevét. Adjátok tudtára a népeknek nagy tetteit. Emlékeztessétek őket, hogy neve magasztos. Énekeljétek, hogy milyen fenséges tetteket vitt véghez az Úr. Tudja meg ezt az egész föld. Kiálts és újjong Sion lakója, mert nagy közöttetek Izrael szentje. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, megtérésem után 1980-as években ki volt hegyezve a fülem mindig arra, hogyha valami ott Istenről szól. Tehát abban az időben még Kádár János és Grósz Károly, Károly vezetésével nem feltétlenül az egyházias vagy a keresztény vonulat mutatkozott meg filmekben, művészetekben. Mégis azonban, amikor néztük a filmeket, akkor egy-egy momentum beugrott, amikor háborús filmeket néztünk, a II. Világháború történéseit, a körömmel fedeztük föl, hogy ott a Fogoly táborban azt az éneket énekelték a katonák, amit mi is szívesen énekeltünk esti énekként. És megütötte a fülemet mindig az, amikor az Istenről szóló betét, dalok, énekek mentek egy-egy amerikai vagy külföldi filmben. És valóban a háborús filmekben sokszor hallottunk ilyen búzsborongós, hazavágyakozó, a fogságnak a fájdalmát bemutató, és azután az otthoni meleg után, békesség után vágyakozó szívénekkel megszólalt. Hallhattuk ezeket a típusú énekeket is. Persze hallottunk olyan énekeket is, amelyek a harcba induló katonának a pattogós indulója, ami biztatja, ami lelkhevességet ad, vagy indulatot ad az ember számára abban, hogy elinduljon a harcba, és megharcolja azt a harcot, ami előtte van. És aztán olyan énekeket is hallhattunk, amelyek akkor... Itt van elő két hely, gyertek ide, Ria. Két hely van nektek foglalva. Olyan énekeket is, ami azt fejezi ki, hogy a hosszú távollét után végre hazaérkezett a megkötöttségből, akár a hadi kötöttségből, hogy a parancsnok rendelés alá volt állítva a katon, akár a fogságból hazaérkezett és szabad, és szabadon élheti meg azt az életét, amire egyébként vágyakozott, és szeretné azt az életet kiteljesíteni, amit egyébként a szívében hordozott folyamatosan. És akkor kibudjan az ember szívéből az ének, kibudjan a szívéből az örvendezés, az öröm, és énekel az ember, mert a szíve telve van örömmel. Hát kantáte vasárnapján vagyunk, ezen a mai vasárnapon, egyházi esztendőnknek ez a vasárnapja, az éneklés vasárnapja, és hát nem csak ekkor, ezen a napon kell, hogy felszínre jöjjön bennünk az éneklés, meg ezen a napon feszítse a szívünket az ének, az Isten dicsőítésnek a vágya. Nem csak ezen a vasárnapon kell, hogy kibudjanjon az ének a szívünkben, és természetes szívünkből, és nem csak ma kell búzsborongós, bánatos énekeket énekelni, hogy héten az élethelyzetünk olyan, de kantáte vasárnapja az alapvetően az egyházi esztendőben elénk van adva, amikor a Jézus Krisztus halála, szenvedése, feltámadása, és aztán mennybe menetele után az ember szívében ott van az öröm, az örvendezés, hogy az Isten elvégzett minden, ami a mi szabadításunkra szükséges. Tehát énekeljél, ha fájdalom van a szívedben, ha szenvedés van a szívedben, ha egyedül vagy, ha szomorú vagy, ha elszakadtságodban vagy, de énekeljél, hogyha az örömöd van az Úrban, énekeljél akkor, amikor megtapasztalod az Istennek a kegyelmét, amikor megtapasztalod, hogy az Isten szeret téged, az Isten hordozza az életedet, énekeljél, amikor egyedül vagy, énekelj akkor, amikor közösségben vagy, énekelj a gyülekezetben, énekeljél otthon mindenkor. A felolvasott ige szakaszunk előtt arról ír Ézsaiás, és hát az Isten szent lelki Ézsaiáson keresztül azt beszéli el, hogy a szétszóraltatásban lévő, fogságban lévő Izrael Istennek a népe meg fogja tapasztalni azt majd egy napon, hogy az Isten elküldi az ő szabadítóját, a Messiást. És összeszedi a szétszóratott Isten népét, és azok, akik kilátástalanságban, szenvedésben élik az életüket, akkor egyszer csak találkoznak az Isten jelenlétével, mert az Isten összegyűjti őket, egybegyűjti őket, az Úr készíti az utat hazafelé. Olyan jó elolvasni az előző 11. fejezetet, hogy az Isten igénye leírja, hogy egyébként az Isten népe majd mit tapasztal akkor, hogyha Messiás eljön, az Isten ország eljön ide közzénk, és mindezt az Isten fogja készíteni, mint ahogy egyébként Mózes vezetésével kihozta Izrael népét Egyiptomból, ugyanúgy fogja készíteni az utat Izrael népének hazafelé ezen a napon, amikor Messiás majd elérkezik. Ez lesz a kegyelemnek a pillanatra, az, amikor a megérdemelt büntetésnek a terhét az Isten leveszi az ő népének a válláról. Mi már ezt az Új Szövetségben értjük, hogy miről van szó. Nem biztos, hogy akkor értették az Ószövetség népét, hogy miről van szó. Biztos volt a szívükben valamiféle elképzelés, vágyak. Hát bizony jó lenne ettől megszabadulni, és hogyha a Messiás elhozna ezt a szabadulást, milyen csodálatos lenne nekünk. De biztos vagyok benne, hogy ők nem értették még akkor, hogy az Isten mit tervez az ő szabadításával, hogy hogyan készíti már az útját annak, hogy a Messiás eljön, és nem csak Izrael népének, hanem az egész világnak elhozza a szabadítást. Tehát a próféta világosan elénk helyezi Izrael népe, és az Isten népe szembe került az Urával. Szembe került azzal a Teremtővel, aki ő megalkotta, aki rendet szabott az életének, aki törvényt adott az ő népének. A nép szembe került Istenével, az Urával, és ennek következménye van, ennek büntetése van. De alapvetően ebből a büntetésből az embernek lesz szabadulása, mert az Isten elküldi a Messiást. Tehát egy szomorú felvezetés után megadja ez a Szentírás ige szakasz azt, hogy de majd eljön az a nap, amikor az Isten a szabadulást elhozza a kegyelmet számodra, és akkor majd ezt fogod mondani, hogy erőm és énekem az Úr. Erőm és énekem az Úr. És azt gondolhatnánk, hogyha amikor ezt először olvassuk, hogy erőm az Úr, akkor azt jelenti, hogy akkor megerősít az Úr, és akkor én leszek az erős. Alapvetően nem erről van szó ebben az igében, hanem azt mondja, Károlyi fordítás szerint egyébként azt mondja, hogy erősségem az Úr. De hogyha még inkább boncolgatjuk ezt a szót, akkor azt jelenti ez a szó, hogy egy olyan fundamentum, amelyre ráállva én megtapasztalom azt, hogy rendíthetetlen vagyok. Hogy alapvetően az egész életem akkor fix alapra kerül, és stabilitást ad az életem. De nem csak stabilitást ad, hanem ebben a stabilitásban aztán egy olyan lelkesedést, olyan hévet ad, amellyel aztán majd én az Isten akaratában való járást fontosnak tartom, az ő dicséretét, magasztalását fontosnak tartom. Alapvetően azt lehet mondani, hogy erőt ad az Úr, erőt ad, és méltóságot is. Tehát amikor arról beszél ez az ige szakasz, hogy erőm és énekem az Úr, ez az erőm az azt jelenti, hogy erősségem, fundamentumom, arra állhatok, és azon állva aztán az én életem kiteljesedhet, és az Istenben méltóságot kaphatok. Nem világi méltóságot, tehát nem az, hogy most engem valamiféle magas polcra fölhelyez majd az Isten, és akkor mindenki hajbókkal előtte, nem ilyen méltóságról beszél, hanem az, ami méltóság az embernek az emberségéből fakad. Hétvégén, illetve a hosszú hétvégén hazaláttunk Karcagra, és a kun hagyományokból kicsit merítettünk a családdal együtt, és nagyon jó volt látni azokat az embereket, akik a maguk egyszerű emberi voltában méltósággal álltak ott. Akik tudták, hogy kik, akik tudták, hogy mi az életüknek a küldetés, ott pásztor emberek, vagy éppen lovas emberek, akik megjelentek ott azon a találkozón. Jó volt látni az egyszerűségükben a méltóságot. Nem voltak ők országgyűlési képviselők, nem voltak vezérigazgatók, hanem az emberségükben élték meg a méltóságot. És az Isten erről beszél, hogy te is méltóság teljesen élheted az életedet az ember voltodban. Azért, mert fundamentuma van. Azért, mert olyan sziklán áll, amit nem inok meg semmitől sem. És hát akkor, ha én sziklán állok, ha nekem Isten dicsőítés hív van a szívemben, akkor mitől félnék? Ezért nem rettegek. És valóban az Úr kínálja a világ számára ezt, hogy stabilan álljon az élete. Ezzel szemben most valamelyik nap találkoztam egy fiatalemberrel, aki magát kereszténynek mondta. Nem azért találkoztunk, mert keresztény találkozó volt, hanem ő egy üzletemberként kínálni akart valamit számunkra. És amikor elkezdtünk beszélgetni, akkor kiderült, hogy ő is keresztény ember, de az is kiderült, hogy a kereszténységében egy borzasztó labilis ember. Démonokat lát, meg fél tőlük, meg a menyasszonya is, vagy a barátnője is tele van az élete mindenféle ilyen jelenésekkel. És akkor kért engem, hogy tudnék-e segíteni rajta, mert hogy ezeket tapasztal. És akkor azt mondta neki, hogy ember. Hát ha valaki Krisztusban van, akkor az szabad ember. Aki Krisztus megszabadított, az valóban szabad. Annak nincsenek félelme, annak nincs rettegése, annak nincs ilyen álomlátása. Hát neked akkor baj van, megtértél te? Vagy mitől vagy te keresztény? És akkor mondta, hogy bemerítettek. Hát mondom, rendben van, az szép dolog, de az kevés. Hát bemeríteni akárkit be lehet. Hát elgáncsoljuk, aztán víz alá nyomjuk fölán, és már meg is van oldva. Meg most hoztak egy kisbabát, és megkereszteljük őt, de önmagában ez még kevés. Arra még hiába hivatkozik majd valaki Krisztus ítélő szék előtt, hogy de engem megkereszteltek május 1-én 2015-ben. Kevés. Attól több kell. Abban kaptál valamit, de azt beváltod-e? Mert az Isten hív megtérésre, életújulásra. És hogyha megújult az élet, akkor hivatkozhat arra, hogy 2015. május 1-én engem megkereszteltek a Philadelphia gyülekezetben. És aztán az életem során mondjuk 2025-ben Isten engem megszólított. Reméljük ez lesz az élet sorsa. Megszólított az Isten, átadtam az életemet Krisztusnak, ezért engedj be a te országodba. És akkor azt mondja Isten, ezért engedlek. Ennek a fiatalembernek is az volt a problémája, hogy ő átment valami vallásos turnén. Elvitték valahova. Megtörtént vele valami. De igazából a szívében nem történt meg a változás. Nem került rá az élete a fundamentumra. Nem tudta az Isten szabadítani attól, amiből egyébként szabadulnia kellett volna. Mert ő azt mondta, hogy húha, bemerítettek. Vagy megkereszteltek, teljesen mindegy, hogy mit mondunk. Mert nem az a megoldás. Az Isten azt mondja ebben, hogy erősségem az Úr, hogy sziklára állít méltóságotat, meg tudom élni az életemet. Nem rettegek, mitől? A halál hol a te fullánkod? De sokszor emlegetem ezt egyébként, mert sokan félnek a haláltól, sokan félnek a szenvedéstől. Sokan félnek attól, hogy majd meg kell halni, és akkor próbálják kikerülni a betegségeket. És emlékeznek a testvérek, itt hangzott el néhány évvel ezelőtt, augusztus 20-án. Egy hívő testvérünk mondta, hogy nagy az Úr, mert édesanyám súlyos beteg volt, de meggyógyult. És mikor ment lefelé, innen mondtam neki, hogy testvérem, egyszer nem fog meggyógyulni édesanyád, meg te se, meg én se. Egyszer meg fogunk halni. Akkor nem nagy az Úr? Hát dehogy nem nagy az Úr. Nem azért nagy az Úr, mert meggyógyította az édesanyámat, hanem mert az Úr nagy. És még terve van az édesanyámmal, és még itt tartotta, meg velem is, még itt vagyok. Hogy aztán meddig, azt nem tudjuk. De hogy aztán sziklán áll a lábunk, és valóban szívünkben lehet az a bizonyosság, amit az Isten a szívünkbe akar helyezni. És valóban ez fontos, hogy nékem az élet Krisztus, a meghalás nyereség. Pál apostol mondta ezt. Nékem az élet Krisztus. Én neki akarok élni. Én neki akarok szolgálni. Hát, hogyha az Úr elhív, hát a hazába megyek, oda megyek, ahová vágyakozik a szívem. De hát még itt kell maradnom, értetek, mondta Pál apostol. Értetek kell itt maradnom, hogy még az Úrról bizonyságot tegyek nektek, hogy ti is oda kerüljetek hozzá közelebb. És az Úr valóban kínálja a szabadítást nekünk. És ezt tudtam mondani ennek a fiatalembernek. És kínálja az Úr a szabadítást. Ahogy Jézus Krisztus elmondja, hogy hoztam a vakoknak a szemük megnyílását. Az Isten hozza a némáknak a nyelvük feloldódását, a süketeknek a fülük megnyílását, hozza a bénáknak a járást, hozza a börtönben lévőknek a szabadulást, a foglyoknak a szabadulást. Persze nem úgy kell érteni, hogy most akkor Isten országa meggyógyítja a sántát, a vakot, meg a süketet, és akkor nem lesz süket, meg vak, meg... Az Isten nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy én hozom azt, amit egyébként nem tapasztaltatok még meg. Hozom nektek azt, amiből csak én tudlak kihozni benneteket. De sokan vannak börtönben, akik egyébként, akik megtapasztalták a börtönből való szabadulást Krisztusban. Mert Benne a börtönben még be van zárva a zárkajtaja, de a szívükben már Krisztus ott van, és szabadok. És az Isten hozni akarja foglyok szabadulását, mint annak a fiatalembernek is a démoni terheltség alól való szabadulást. Hozni akarja, megtapasztalhatja. És ez a kérdés most ezen a napon számodra is, hogy érted-e, hogy az Isten neked szabadságot akar hozni? És ne gondold azt, hogy az evangélikus gyülekezetbe járok, és minden rendben van, én itt vagyok minden vasárnap, vagy nekem ilyen szolgálatom van. Ne gondold azt, hogy az az Istenben való lét. Ha nincs az életed azon a kősziklán, ha nem erőd, erősséged, aki méltóságot ad neked, ha nem ez az Úr, akkor semmit nem ér az egész. Lehetsz evangélikus, református, katolikus, baptista, metodista, bárki lehetsz. Ha nem Krisztusban van az életed fundamentuma, semmit nem ér az egész. És a prófétán keresztül az Úr ezt szeretné tőled kérdezni. Erőd, erősséged, stabilitásod lehet az Úr? Valóban ő a stabilitás az életedbe. És Jézus Krisztus kínálja neked, hogy a jogos büntetésed következménye az az életedről lekerüljön. Ő szeretne téged szabadítani. Hogy ne kelljen ott a sötétben rettegned, ne kelljen remegni a szívednek, ne kelljen félni attól, hogy mi következik holnap, ne kelljen félni attól, hogy mi lesz a halál után, ne kelljen félni attól, hogy mi lesz majd azon a napon, amiről itt ez a nap, ez az ige szakasz beszél, mert azt így kezdődik az ige, hogy azon a napon, hát azon a napon, amikor majd az Úr elhozza az ő ítéletét, az utolsó napját, amikor megítéli az embert a hit és a bűn tekintetében, akkor mit fogsz majd mondani? Hányadán állsz az Istennel? Ő szeretné a szabadság örömét a szívedbe oltani, hogy valóban erősséged lehessen az Úr. És aztán folytatja, hogy az énekem az Úr. Erőm, erősségem és énekem az Úr. Énekem az Úr, persze ez az ének nem kell, hogy hangosan megjelenjen az embernek az életében, nem kell, hogy kibunnyadjon énekként, hanem ott belül zengjen az ének. Nem tudom, zengette már belül az ének a szívetekben. Akkor, amikor nagyon szoros volt a helyzet, amikor nagyon összeszorított a külső körülmény, de belül ott zengett az ének. Kívülről esetleg nagyon nyomorultnak látszott az életed, de belül zengett az ének. Mert tudtad, hogy kicsoda az Úr. Na erről az énekről beszél az ige. Ezt az éneket kívánja az Isten a szívedbe helyezni. Benne lehet-e ez? És amikor visszaemlékszem, amikor mentem az egyik nagy műtétemre, kórházba, és akkor ott zakatolt bennem az ének. Nem tudtam nem énekelni, ott énekelni kellett ott belül. Az Isten bíztatott, az Isten erősített. És aztán bekerült a műtőbe, se kép, se hang, aztán kihúztam. És aztán megint énekelhettem az Úrnak, hogy megkönnyörült az Úr rajtam, itt vagyok. Volt-e a szívedben olyankor ének, amikor nem jöhetett ki hangos énekként, de a külső körülmények sem azt mutatták volna, hogy most nagyon vígságod lenne, vagy örömöd lenne, hanem azért, mert vágytad az Isten közelségét, zengett az ének a szívedbe. Aztán persze felszínre is jön ez, hangos éneklésben, egyedül otthon, vagy családi közösségben, jó látni azt, hogy a gyerekeink most itt voltak a hétvégén, és lefektetéskor együtt énekelték a gyerekekkel az esti éneket lefekvés előtt. Szinte már úgy liturgikusan, és a gyerekek már tudták is. Na, akkor jött az esti ének, akkor ezután jön az alvás, és hát úgy is volt, hogy elénekelték, aztán aludtak. Családi közösség, vagy gyülekezeti közösségben. Vagy jó volt itt hallani most a bizonyságtételek énekét a cigány misszió szájából, vagy a káposztás megyei testvérek szájából, szívéből, mert hogy jó, hogyha kibudjon az az ének. És jó, hogyha az az ének bizonyságtételként budjon ki. Amikor nem csak az a lényeg, hogy milyen hangon szólal meg az, hanem az a lényeg, hogy milyen szívből szólal meg az. És ezt is már elcsépelt mondatként mondom a testvéreknek, hogy az Isten az nem azt nézi, hogy milyen színvonalon jön ki az ének az ember szájából, én az énekkarból, hanem azt nézi, hogy milyen szívből indult az el. És hogyha nincs is helye minden hang, az Isten azt meg tudja áldani, mert az ember szívéből fakad. És aztán hiába van helye minden hang csodálatosan csilingel, ha nem az ember szívéből jön, az Isten nem tudja az áldását adni arra. Itt egyébként most minden hang helyén volt, tehát nem azt mondom. Legalábbis az én fülemnek az meg egyébként nem arra van beállítva, hogy művész értéket vizsgáljam, hanem arra van beállítva, hogy szívből jön-e vagy nem. Úgyhogy köszönjük az éneklés szolgálatát. Jó hallgatni énekes szolgálatokat, de jó együtt is énekelni, amikor együtt énekel a gyülekezet. És bizonyára vannak közöttünk olyanok, akiknek egyáltalán nincs hangjuk, meg mellé énekelnek a dallam mellé, vagy a szöveget se feltétlenül tudják, de együtt, egy szívvel énekeljük és hordozzuk egymást. És valóban ilyenkor is meg lehet tapasztalni, hogy tudja hordozni az egyik a másik embert. Akinek a hangja nem stabil, a másik az el tudja hordozni. Engem is hordozni kell egyébként, amikor szólamokba éneklünk, nekem nincs jó hallásom. De amikor a szólamok mennek, akkor fülelnem kell valakire, úgyhogy egy másik szólam jobban szól, akkor átmegyek abba a szólamba. Mert az én hangom olyan, hogy követi azt, aki jó hangosan énekel. De alapvetően jó ezt is megtapasztalni, az énekben hordozzuk egymást. És az a jó énekkar, aki hordozza a másikat. És az a jó gyülekezet, aki hordozza a másikat, hordozza a gyengét. És olyan jó olvasni a harmadik verset, egy költői mondat. Örvendezve fogtok vizet meríteni a szabadulás forrásából. Csodálatos Ézsaiás könyvében ezt a verset, ezt a mondatot elolvasni. Örvendezve fogtok vizet meríteni a szabadulás forrásából. És valóban az Isten ezt szeretné, hogyha mi meríthetnénk. És éppen ezért a költői üzenetnek meg kellene fejteni ezt a szimpla kis mondatot, meg kellene fejteni, hogy mit rejtett el az Isten ebben a szimpla kis mondatban. A szabadulás az egy óriási esemény, az Úr munkája, az Isten kegyelmének megjelenése az. A szabadulás maga lehet forrása az örvendezésnek, amikor az Isten megszabadít engem, maga a szabadulás ténye is lehet egyébként az örvendezés forrása, mert lehet rá emlékezni, lehet újra és újra erőt meríteni belőle. Az, amikor az Isten kegyelme megjelent az életem, amikor megtértem, amikor újjászült az Isten szent lelke, milyen csodás alkalom volt ez, mennyi minden leszakadt az életemből, mennyire kinyílt az életem, és mennyire más lett a következő napom, a következő időszak. Lehet örülni annak, hogy ez megtörtént, de a testvérek, a szabadulásnak az igazi forrása, az örvendezésnek az igazi forrása az nem a szabadulás, hanem maga az Úr. Az Isten a forrás, az Úrból jön a forrás, az Úr könyörülő kegyelme, az Úr szeretete az, ami egyébként forrásként megjelenik, amiből lehet meríteni. És ebben olyan fontos elem van, ami nélkül nem lehet élni. Mint a testnek a víz, olyan a szabadulás forrásából való merítés. Az Isten kegyelméből való merítés olyan, mint a testnek a víz. Valóban ilyen szüksége van az embernek arra, hogy újra és újra megtapasztalja az Isten jelenlétét, az Istennel való kapcsolatot. És nem más ez a forrás tehát, mint az Istennel való kapcsolat. Az ember és az Isten kapcsolat. Az ember és az Isten kapcsolata pedig a Szentírás alapján lehetséges, az Isten igéje alapján. Az Isten igéje az a forrás, amelyből lehet meríteni. De csak azt tud meríteni, aki egyébként a kegyelemből már megtapasztalta az Isten szent lelke által az Isten hangját. És ezért mondja, hogy örvendezve fogtok meríteni a szabadulás forrásából. Oda mentek és merítitek a Szentírásból azt, ami az életeteknek a legfontosabb. Nem tudom, hogy vagy te az életedben ezzel a napi kapcsolattal, hogy naponta merítesz-e a szabadulás forrásából, naponta mész-e oda venni a szabadulás forrásából, mint hogy naponta fogod a vizes poharat, vagy a folyadékos poharat és iszod, hogy a testednek legyen éltető nedve, ugyanígy fogod-e azt a forrást, amelyből a lelked újulhat meg, a lelked élhet. És amikor ez megtörtént, amikor a napi kapcsolat működik, amikor az Istennel való kapcsolat rendben van, akkor énekel az ember szíve, mert rendezett a kapcsolat. Akkor énekel az ember szíve, amikor a kapcsolata rendben van az Istennel. És akkor az éneklés az valóban Isten dicsőítés. Az valóban az Úrról szól, az Úrnak szól, az Istennek szól, az Istenről szól. Sokan gyönyörködnek a saját hangukban, sokan úgy gondolják, hogy szépen énekelnek, ezért nagyon kéreztik a hangjukat és gyönyörködnek benne. Vannak énekkarok is, akik a saját hangjukban, hangzásukban gyönyörködnek, de az Isten azt szeretné, hogyha ez dicsőítés lehetne. Isten dicsőítés lehetne a szívedben. Isten dicsőítés lehetne a szívünkben, a közösség életében. Az Úr kell, hogy legyen a dicséretnek a célja. Az Úr kell, hogy legyen a dicséretnek a forrása. Tehát belőle kell, hogy fakadjon, és róla kell, hogy szóljon. De ezt csak azt tudja megadni ki, aki érezte, tapasztalta a fenséges tetteit, amit az Isten cselekedett az emberrel. És azt tudja, aki megtapasztalta azt, hogy az Isten közöttként van, mint ahogy olvasok itt az utolsó versben, hogy énekeljetek, hogy milyen fenséges tetteket vitt véghez az Úr. Tudja meg ezt az egész föld. Kiálts és újjong Sion lakója, mert nagy közöttetek Izrael szentje. Hát csak azt tud énekelni, hogy tudja, hogy fenséges az Úr, és nagy a közöttetek az Isten. Isten ezen a kantáte vasárnapján ezt szeretné a szívedbe kérdésként helyezni, hogy ismered-e a fenséges tetteit, ismered-e az ő kegyelmét, valóban nagyok lehetnek-e közöttetek az Isten cselekedetei. Mert akkor tudsz énekelni. És az éneklés nem neked kell, nem rólad kell, hogy szóljon, hanem Istenről, hogy kell, hogy szóljon, de téged erősít a te fundamentumodat. Amen. Szemesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük néked, hogy te nem hagytad magára népedet sohasem. Úgy köszönjük, hogy itt Ézsaiás könyvében is azt olvashatjuk, hogy te összeszeded a világ minden tájáról, te népedet, közösséget formálsz, alakítasz belőlük, és elhozod azt a napot, amikor a messiás, a szabadító eljöhet közénk, és szabadságot hozhat, szabadulást. Köszönjük, Urunk, hogy te bűneink büntetését magadra vetted, és elhordoztad azt, amit nekünk kellene elhordoznunk. Köszönjük, Urunk, hogy így adsz nekünk erősséget, fundamentumot. Így adsz nekünk tartást, és így adsz éneket a szánkba. Add meg, hogy valóság lehessen ez az ige szakasz, ami most Ézsaiáson keresztül szent lelked által a miénk is lehet. Áld meg bennünket így a hétköznapjainkban, Urunk. Köszönjük, hogy benned lehet a reménységünk, jó dolgunkban, rossz sorsunkban. Így áld meg bennünket, Urunk, akkor, amikor a tettek mezején vagyunk, amikor szolgálatba hívsz, és tudunk tenni, cselekedni, de így áld meg bennünket, amikor gyengék vagyunk, amikor a betegség gyengít le bennünket, te vagy erő, tudunk elhordozni azokat. És így tesszük eléd, Urunk, a gyászoló családot is, a gyafka családot, tehát meg, Urunk, Marika néni halála után, add meg, hogy a temetés az valódi elengedés, megbékélés, szabadság lehessen. Köszönjük, Urunk, hogy így mutatsz nekünk is utat és példát, hogy hogyan kell hordozni életünket, halálunkat. Ebbe erősítse meg bennünket, Urunk. Akkor is, amikor készülünk a keresztelőre és az úrvacsorára, add meg, hogy a keresztelésben is és az úrvacsorában is téged lássunk, hozzáfordulhassunk. Köszönjük, Urunk, hogy te megerősítesz, fundamentumot adsz, lelkesedést adsz a szívünkbe, és megelégítést is. Amen. 54-es éneket énekeljük. Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben istentiszteletünket megtartjuk. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk istentiszteleti közösségre. Hirdetem a hétközi alkalmakat is, úgy, ahogy az asszonykör hétfőn, kedden pedig a Biblióra 17 órakor kezdődik, kedden délelőtt 9 órakor babamama kör lesz. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk babamama körbe, az asszonyok órájára, illetve a bibliórai közösségre is. Hirdetem a testvéreknek azt, amit már sokszor hirdettem, hogy május 16-án Debrecenben egyház kerületi missziói napunk lesz, amelyre szeretettel hív és vár bennünket az egyház kerületnek a vezetősége. Püspök úr külön e-mailt is küldött, hogy a gyülekezetekben hirdessük, hogy a csendes nap, ez a missziói nap fontos esemény. Most nem olyan túl messze van tőlünk, tehát alapvetően egy 60-70 kilométeres távolságba kell csak mennünk, szemben azzal, ami sok esetben adódik, hogy 400 kilométert kell utaznunk egy-egy csendes napra, mint hogy Szákszentre elmentünk a múltkor egy csendes napra. Tehát ez egy kicsit közelebb van, akik szeretnének erre jönni, kérem, hogy jelezzék. A debreceni nagy templomba, református nagy templomba lesz megtartva az evangélikus templom, egyrészt felújítás alatt, a másrészt meg kicsi. Úgyhogy a református egyház ide adta a nagy templomot és a nagy templom előtti teret, hogy azonnal téren és bent a nagy templomba lesz megtartva ez a missziói nap. Pünköst hétfőjén az országos ifjúsági találkozó Biatorbányon most is meg lesz tartva. Aki szeretne erre jelentkezni, kérem, hogy jelezze. Megpróbáljuk megszervezni az utazást, hogy a fiatalok részt vehessenek ezen az ifjúsági találkozón, ahol az ország különböző területéről, különböző felekezetekből érkeznek fiatalok, és együtt keresik az Isten akaratát, miképpen szeretné az ifjúságot, a fiatalokat vezetni. Tehát erre még lehet jelentkezni. Bátorítom a testvéreket azokra a csendes hetekre is, amelyek a kéthavi hírlevelünkben benne vannak, Biatorbányi női hetek, bibliatanulmányozó hét, házaspári hetek. Ezekre is szeretettel hívom és bátorítom a testvéreket. Hirdetem, hogy a görögszállási cigánymisszió szolgálói közössége nem csak énekkel jött közénk, hanem hozott retket is, meg szamócát is. A retek csomója 200 forintért, a szamócának kilója 1500 forintért, és egy kisebb csomag pedig 300 forintért, kisebb csomag szamóca az 20 dekás szamóca az 300 forintért vásárolható meg. Ez az ökológiai körülmények között termelt zöldség, aki nem tudná egyébként ettől az évtől, regisztráltuk magunkat az ökológiai gazdálkodásba, és ott görögszálláson saját területünkön már vegyszermentesen és műtrágyamentesen termeljük ezeket a zöldségeket, és olyan növényvédő organizmusokat használunk, amelyek nem tartalmaznak mesterséges anyagokat. Aki szeretne belőle vásárolni, az letesztelheti, hogy mi az eredmény ennek a munkának. Mint ahogy mondtam már, meg ahogy hallják is a testvérek, keresztelőre készülünk. Keresztelő és az úrvacsora liturgiáját egybefűzve a 171-es számú énekkel készülünk az úrvacsorára, és a keresztelőre és az úrvacsorára. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most, és mind örökkön örökké. Amen. Tehát 171-es énekünket énekeljük a keresztelőre készülve. békesség néktek. Feltámadott Úrunknak ezzel a szavával köszöntelek titeket, amikor most először léptek templomunkba ezzel a gyermekkel, azzal a szándékkal, hogy a keresztség áldásában részesüljön. Hallgassátok meg a gyermekek evangéliumát. Kis gyermekeket vittek Jézushoz, hogy kezét rájuk tegye, de a tanítványok elutasították őket. Amikor Jézus ezt látta, ezt mondta nékik: engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa. És ölébe vette a gyermekeket, kezét rájuk tette, és megáldotta őket. Az Úr áldja meg ezt a gyermeket is, bejövetelét, kimenetelét mostantól mindörökké. Amen. Testvéreim az Úrban, Krisztus Urunk mennybe menetel előtt ezt mondta tanítványainak: nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el azért, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelvén őket az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, és tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk szent igéjét, amelyet erre az alkalomra választottam, amely igét megírva a 8. Zsoltár 5. versében találjuk a következőképpen. Isten igéje így szól tehát: micsoda a halandó, hogy megemlékezel róla, és az ember fia, hogy gondod van reá. Amen. Ez Isten igéje. Tessenek helyet foglalni. Sokszor megfogalmazódik az ember szívében az, hogy micsoda a halandó, hogy az Isten vele foglalkozik, hogy ki vagyok én, hogy az Isten engem megszólít, ki vagyok én, hogy egyáltalán az Isten törődik velem, ki vagyok én, hogy rám tekint az Isten. És amikor itt vagyunk ezen a keresztelőn, és itt a picin gyermeket felén fordították a szülők, és olyan áhítattal hallgatta, amikor olvastam a gyermekek evangéliumát, jó volt látni, hogy még a szája is tátolt, a szememek kerekre nyílva, hogy kicsoda vagyok én, kicsoda a halandó, hogy rám, erre a pici emberkére most gondod van, te most foglalkozol velem. Nem tudom, nyilván nincsenek emlékeink ebből a pici korból, hogy mit élünk mi át, mit fogunk föl a körülöttünk folyó eseményekből, de biztos vagyok benne, hogy mivel ez nem az értelemnek a területe, hanem a léleknek a területe, biztos vagyok benne, hogy a pici gyerekek is valamit fölfognak abból, hogy valami különleges dolog történik. Szoktunk humorizálni akkor a kisgyerekekkel, amikor visszaemlékszünk, hogy én voltam, aki megkereszteltelek téged, úgy emlékszel, aztán látom, hogy gondolkozik. Ki tudja, hogy van meg az emlékében, hogy az a fekete ruhás ember odaölt, és ott egy kancsóval közelített felém, és hogy megrettentem kicsit, hogy marad meg az ember emlékében. De olyan jó ezt végig gondolni, hogy én milyen pici vagyok, milyen apró teremtmény vagyok, és ennek a hatalmas nagy világnak egy apró pici pontja, és az Istennek mégis gondja van rám. Micsoda a halandó, hogy megemlékezel róla, és az ember fia, hogy gondod van rá. Nem tudom, hogy átjárja a szíveteket, kedves szülők, keresztülők, ez a gondolat, hogy ki vagyok én, meg micsoda vagyok én ebben a világban. Itt beszéltem az imént az igehirdetésben arról, hogy az Isten tud adni egy magabiztosságot az embernek, ami egyébként Isten biztosság. De átélitek-e azt, hogy milyen törékeny az életünk? Sokan úgy gondoljuk, hogy fiatal, erős, tehetséges vagyok, meg tudom élni az életemet, de hány olyan fiatal, tehetséges, meg erős embert láttunk pillanatokon belül összeomlani? Vagy azért, mert egy betegség érkezett, ami nagyon gyorsan elvitte, vagy egyszerűen egy baleset, ami kiszámíthatatlan volt az ember életében. Nagyon törékenyek vagyunk. Nagyon törékeny az emberi test. Elég, ha csak azt látjuk egy közlekedési balesetnél, hogy akár kerékpárral, motorral, vagy autóval történik ez, hogy milyen törékeny az ember. Hogy mennyire nem vagyunk mi urai az életünknek, a helyzetünknek. Valóban megfogalmazódott-e a szívetekben, hogy kicsoda az ember, ki vagyok én, és megfogalmazódott-e a szívetekben, hogy kicsoda az Isten. De olyan jó lenne, ha tudnátok, hogy kicsoda az Isten, mert akkor a kezébe tudjátok tenni ennek a gyermeknek az életét is oda, ahová leginkább vágyakozik, ahol leginkább biztonságban van. Isten megteremtette ezt a világot, megteremtette a csodálatos harmóniáját, a rendjét, és ebbe a rendbe beleillesztett bennünket, embereket is. Mindegyikünknek megvan a maga helye, mindegyikünknek megvan a maga küldetése. meg lesz a küldetés ennek a picin gyermeknek is, be kell futni ezt a pályát. Ti szülők óvatosan követni tudjátok majd a lépteit, és látjátok, hogy minél nagyobb lesz, annál kevésbé tudtok uralkodni azon, hogy mi történjen körülötte, kevésbé tudjátok majd vezetni az életét, és úgy nézitek majd otthonról, hogy vajon mi történik vele a vizsgáin, a megpróbáltatásain, majd ott a munkahelyen, meg a házasságukban, meg majd a körülményeik között, amiben keverednek. Olyan jó lenne, hogyha ezt a biztonságot Istentől tudnátok elkérni. Ha mindig ott lenne a szívetekben, hogy micsoda a halandó, de neked gondod van rá. Ki vagyok én, de te tudod, hogy az én szívem közepén ott vagy te, Uram, és az én családom, az én gyerekeim, az ott szeretném, hogy legyenek a te kezedben. És a keresztelés sem szól másról, mint arról, hogy most itt összejövünk az Isten színe előtt, és itt van a víz az asztalon, ez a víz az Isten igéjének a jele, ami ráömlik a gyermek fejére, azt jelezve, mint amit egyébként itt az igehirdetésben is mondtam, hogy majd örömmel meríthetsz a szabadulás forrásából. Mert nem a H2O az, ami majd itt szerepet kap, hanem az az isteni üzenet, az az ige, amely a vízzel és az igével együtt adja azt a szentséget, amely egyébként az egyházunkban nagyon fontos. És ami nem azt jelenti, hogy ezzel le van rendezve minden, hanem ezzel elkezdődik valami közös lét az Isten tenyerén, az Isten kezében. Az Úr ezt szeretné a szívetekre helyezni, hogy 2000 évvel ezelőtt elvégzett mindent azért, hogy ennek a gyermeknek teljes élete, szabadsága és stabilitása legyen. Ti vagytok a letéteményesei annak, hogy bizonyságot tegyetek erről az Istenről, erről a szabadításról. És természetesen itt van a gyülekezeti közösség is, itt vagyunk mi is, azok, akik körbevehetünk titeket, és együtt tehetjük ezt a bizonyságot gyermeketek előtt. Így tegyük most ezt a gyermeket is, meg mindnyájunkat oda Isten szín elé, csendesedjünk el és imádkozzunk. Mindenható örök Istenünk, mennyei Atyánk, aki ennek a gyermeknek is életet adtál, és Jézus Krisztus által az üdvösségét is megszerezted, árazd rá a szent lelkedet, Urunk. Ébresz benne élő hitet és igazi szeretetet, hogy ellen tudjon állni a bűnnek és minden kísértésnek, téged pedig mindennél jobban tudjon szeretni az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Testvéreim az Úrban, kedves szülők, keresztülők, tegyetek most vallást hitetekről, minden keresztény hitvallása az apostoli hitvallás alapján. Ezért kérdem tőletek, hisztek-e Istenben, ami mindenható mennyei Atyánkban, mennek és földnek teremtőjében? Hisztek-e Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban és megváltunkban? Hisztek-e megszentelő Szentlélekben? Egy keresztény anyaszent egyházat hisztek-e?
Hiszünk.
Akarjátok-e, hogy ez a gyermek a keresztség áldásában részesüljön? Akarjátok-e?
Akarjuk.
Vállaljátok-e, hogy az evangélikus egyház segítségével hívő keresztjénné nevelitek ezt a gyermeket? Vállaljátok-e?
Vállaljuk.
Keresztenye fogjuk. Mi legyen a gyermek? Ruzsina. Ez az a bűnösszor. Megkeresztelek téged az Atyának. Szentlélek. Együtt működött. A mindenható mennyei Atyánk, földnek teremtője, megáldója, megszentelője, áldjon meg titeket, hogy ennek a gyermeknek a nevelésében valóban eszközei lehessetek. Keresétek az ő akaratát minden nap, hogy meg tudjátok élni a vele való kapcsolatban az ő áldásait, hogy az áldás odaáradhasson, rááradhasson erre a gyermekre. Dicsőség legyen néki mostantól mindörökké. Testvéreim az Úrban, készülve az úrvacsorára, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt, hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr. Én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj. Ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánt fele barátod házát. Ne kívánt fele barátod feleségét, vagy bármiféle tulajdonát, mert én az Úr, a te Istened féltő szerető Isten vagyok. És megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, harmad és negyed ízig azokon, akik engem gyűlölnek. De kegyelmet gyakorlok ezer ízig azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Krisztus Urunk apostola ezt tanítja. Ha azt mondjuk, nincs bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincs bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja azokat, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után, kedves testvéreim, akik élni szeretnétek az Úr szent vacsorájával, fennállva válaszoljatok a gyónási kérdésekre. Az élő Isten szín előtt kérdem mindenkitől, testvérem, vallod-e magadat bűnösnek és ezért kárhozatra méltónak? Vallod-e? Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e? Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e? Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e? Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát minden megtérő bűnösnek? Hiszed-e? Legyen nékünk a mi hitünk szerint, és ezzel a hittel fennállva könyörögünk Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és fele barátaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok, mégis nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. Amen. Testvéreim, Istenünk megkönyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az ő egyházában a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát. És így hirdetem én is tinéktek, bűneitek bocsánatát, hogy oldva legyen az a mennyen és a földön, az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek Krisztusban, reménykedő hívek. Isten megbocsátotta minden bűnöteket, amelyet megbántatok. Keresétek az ő szent lelkét, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. A 374-es számú éneket énekeljük majd. Az úrvacsorai liturgi énekeként. Most adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk az ő szent nevét. Imádkozzunk. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk, az Úr Jézus Krisztus által, mert feltámasztottad a halálból egyszülött fiadat, és benne örök életet adtál a világnak. Ezért az üdvözültek mennyei seregével és a földön élő egész anyaszent egyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged. És újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. Szent vagy, Urunk, és nagy a te irgalmad. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küldd el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösségé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Hallgass meg imádságunkat a mi Úrunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte tanítványokat, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorált, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta, és ezt mondta. Igyatok ebből mindnyájan. E pohár az új szövetség az én véremben, amely ti érettetek, és sokakért kiontatik, bűneitek bocsánatául. Valamennyiszer isszátok, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből, és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg eljövend. Mert méltó megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom. Örökkön, örökké. Békesség néktek, testvéreim, gyertek ki, mert minden kész, járuljatok az Úr szent asztalához.
200.
hozom meg titeket az igaz hitből. Menjetek el békességgel, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcsét. Úr Jézus Krisztus áldott. És sokkal kérdezettek. Bőnyéket most. Valamennyi szeretném. szent testvére, tartson meg titeket az igaz hitben. Menjetek el békességgel, s teremjétek a megtérés áldott gyümölcsét az Úr Jézus Krisztus által. Menjetek el békességgel, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Cselekedj,
430
az ő emlékezetére. Vegyétek, Krisztus Úr teste és vére, fejére, megtöltött és kiontatott. Vegyétek, ez a mi Úrunk Jézus Krisztus Úr testére. Érettet és sokat Jézus Krisztus szenteste és vére, tartson meg titeket az igaz hitben. Menjetek el békességre, és teremjétek a megtérés áldó gyümölcsét. Az Úr Jézus Krisztus áldó. Ez cselekedjétek. Urunk, magasztalásodat hallotta a fülünket, hogy süket legyen a veszekedés és a békétlenség hangjára. Nagy szeretetedet látta szemünk, add, hogy meglássa üdvözítő reménységedet is. Dicséretedet énekelte nyelvünk, add, hogy az igazat hallja ezután. Testedből részesült a testünk, add, hogy új életet éljen ezután. Hála néked, kimondhatatlan jóságodért. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Amen.